Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon be fogok számolni arról, miről vitatkoznék a Dayannak, a zsidó bírók egy konferencián. Arról van szó, hogy kedden és szerdán egy kétnapos konferencia volt Dayannak Londonban. Több rabbi konferencia van az év során, de általában rabbikról van szó, és nem Dayannakról. A rabbikról van szó, akkor egy sokkal nagyobb célközönségről van szó. Például egy jó pár héttel ezelőtt volt itt Budapesten, én voltam a vendéglátója egy rabbi konferenciának, egész Európából itt voltak, szerintem sokkal több, mint 100-an voltak, és a témája a kóserságról volt szó. Ez volt a témája. Azt mondom, sokkal többen vannak, mert minden rabbinak kell, hogy legyen járatos valamilyen szinten a kósersági ellenőrzésben, és akkor ez egy nagyon izgalmas konferencia volt. A Dayannak ez egy sokkal szűkebb közösség. A Dayannak azok, akik foglalkoznak válással, és azok, akik foglalkoznak peres ügyekkel, pénzügyi peres ügyekkel. Ez egy sokkal szűkebb közösség. Épp a korona előtt volt egy ilyen konferencia, ahol részt vettem Varsóban, szintén kétnapos volt, nagyon-nagyon jó volt, szintén körülbelül 25-30-an voltunk. Most már ez a konferencia azt hiszem 2-3-szer törölték, mert nem lehetett a Covid miatt megtartani, de most végre meg lett tartva. Annyi a különbség, hogy mivel nem Varsóban volt, hanem Londonban van, volt, ezért a londoni rabbik, még azok is, akik nem bírók, azok is meg voltak hívva erre, ezért 50-en, talán 50-en voltunk. De szintén nagyon-nagyon érdekes volt. Most különbség van két bíró között. Van az izraeli bíró Dayan és az európai Dayan között. Általában az izraeli Dayan, beszélünk most a hivatalos állami Beidinről, állami rabinátusról. Így a Dayan az egy főállás, ugyanott el van ismerve ugyanazon a szinten, mint egy polgári bíró, és állítólag ugyanolyan fizetéssel is jár, és ez egy főállás. Főállásban Dayan, egyik Dayan foglalkozik vállásokkal, a másik Dayan foglalkozik peres ügyekkel, mindenkinek megvan az ő szakterülete, az ő szakterület, de egész nap ezzel foglalkozik, vagy tárgyalások vannak, vagy írja az ítéleteket. A pszákok. A külföldi európai bírók, majdnem mindegyik, az általában egy rabinak a közössége, ami közben kósersággal és ezer más dologgal is foglalkozik, és még Dayan is, ha kell, akkor egy vállást szervez, ha kell, akkor pereskedés, és ilyesmi. Bizonyos szempontból az izraeli Dayanokat én nagyon jobban élvezem, mert ők nyakig teljesen csak ebben vannak benne, és ezerféle történetről tudnak mesélni a saját tapasztalatból. Ugyanakkor a külföldi Dayan az bizonyos szempontból sokkal közelebb hozzám, hasonló a problémák, hasonló a hozzáállás. Szóval minden két oldalnak van előnye. A Varsói konferencián főleg majdnem 70%-ban voltak az izraeli dájának, most Londonban fele-fele volt. Majd mindjárt odáig eljuttam, vagy én is a végén, mit jött a végén, a második napon én is tartottam egy előadást. Most mivel itt ez egy zártabb, kisebb, nagy tudású csapat, ezért sokkal több a vita. Sokkal több a vita, ami jellemző egy ilyen rabbi konferencián, hogy nem csak végig hallgatnak és megtapsolnak, hanem folyik a vita, és védekezik, visszatámad, próbálják megcáfolni, és ebből a szempontból is nagyon tanulságos és nagyon érdekes. Nézzük meg egy pár témát, amiről beszéltek. A Londoni Federation-nak a főrabia, ő arról beszélt, hogy milyen esetben és milyen körülmények között lehet feljelenteni valakit a rendőrségnél állami bíróságon. Miről van szó? Arról van szó általában, ilyen, ha valakit gyanúsítanak és állítólag ilyen pedofillel vádolják őt, a kérdés, hogy ezt a saját közösségön belül próbálják elintézni, vagy feljelenteni a rendőrségen és bíróságon, milyen bizonyítékok kellenek ahhoz, hogy tudjanak feljelenteni valakit, mikor mondom az, hogy az állami bíróság nem megfelelően jár el, túl könnyen büntet, túl könnyen elengedi a vádot. Szóval, mert elvileg nem szabad feljelenteni egy zsidót, hogy nem zsidó kézbe kerüljen, mert tartak attól, hogy veszélybe fog kerülni nem zsidó kézbe. A kérdés, mennyire igaz ez ma, illetve szabad-e nem feljelenteni a állami bírós, a állami törvény ezt kötelezi, mikor mondom az, hogy nem elég megalapozott a vád, és ezért nem szabad feljelenteni, ez egy nagyon érdekes téma volt, és ez a rabbi azt mondta, büszkén tudok mondani, hogy nem csak én adtam az engedélyt, hogy jelentsenek fel egy bizonyos esetben, azt mondta Angliában, hogy nagyon híres eset volt, hogy adtam az engedélyt a feljelentésre, hanem én el is mentem tanúként tanúskodni ellene, és tényleg azt hiszem, talán azt mondta, hogy 10 évet ült a börtönbe, és mostanában fog szabadulni. Ez egy nagyon érzéken téma, mert valamikor a vád nincs megalapozott, ugyanakkor, ha már fel van jelentve, akkor, és az emberek már tudnak róla, akkor bizonyos szempontból soha nem segít. Akkor már nem segít az, amikor felmentik a bíróságon, azt mondanak, technikailag felmentették, de bűnös, valamikor elveszíti a munkáját is, a közösséget is, akár még a házasságát. Szóval ez egy nagyon érzékeny téma. És a rabbi nagyon erősen előadta, de voltak nagyon jó kérdések, nem minden kérdés kapott elegendő választ, szóval ez egy nagyon érdekes téma. Mondom tovább egy másik téma, a végrendelet. Most azt kell tudni, hogy a végrendelet a halakában, halakus fogalomként, az teljesen eltér, mint végrendelet, ami a polgári jogban jelent. A polgári jogban a végrendelet az, amikor az ember leírja, és azt mondja, az az én kívánságom, hogy a halálom után ezt kapja meg A-t, ezt kapja meg B-t, és ezt kapja meg C-t. Ez az én kívánságom, ezt leírja, jegyző, hitelesíti, vagy ügyvéd által, vagy a bíróság hitelesíti, és ez érvényes, így kell elosztani a vagyat. A halakában ilyen végrendelet nem ér semmit. Miért nem ér semmit? Mert az ember azt mondja, az az én kívánságom, hogy a halálom után ez is ez történjen. Ha az ember már meghalt, akkor abban a másodpercben érvénybe lép a halachikus öröklődési jog. A halachának az öröklődési jog az érvénybe lép, mert ezt a tóra előírja, a halál után, abban a másodpercben, amikor meghalt, automatikusan érvénybe lép az a törvény, és teljesen mindegy, az ember mit mondott, hogy mi az ő kívánsága a halála után. Azt a halála után arra az időre az ember nem tud semmit, mondani, mi az ő kívánsága. Az egy probléma. A másik probléma az, ha azt mondja, az ő kívánsága, ő csak mondta, annak nincs súlya. Most, mi az a halachikus öröklődési jog, amit az ember talán akar eltérni tőle? Két dolog. Először van az, hogy a Tóra szerint, ha van az embernek gyereke, két fiú és két lánya, akkor a fiúk örökölnek, a lányok nem. Zárójelben mondom, hogy erre szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy a lányok veszítenek, mert ha házasak és az após meghal, vagy az anyós meghal, akkor a férje fog örökölni mindent, és lehet, hogy az após gazdagabb, mint az apja. Igazad lehet, hogy az apja gazdagabb, mint az após, úgy, hogy nem biztos, hogy lesz. Az embered szeretett házasságban él, akkor lényegében nem veszít, mindenképpen ez egy másik téma. Halacha szerint még egyszer, a két fiú örökli az egészet, a két lány nem örökli. Illetve a két fiú esetében, ha az egyik fiú az első született, egy bohajr, akkor ilyenkor el kell osztani a hagyatékot három részre, és a bohajr, az egyidősebb fiú, az első született fiú két részt kap, a másik fiú egy részt kap. Két harmad és egy harmad. És közben a lányok semmit. Ha az ember ezt szeretne eltérni ettől, akkor kell végrendelkezni. De a végrendelet nem azt jelenti, hogy elmondja, mi az ő kívánsága halála után, hanem életében, nem mint végrendelet, hanem életében, mint ajándék odaadja nekik. És ajándékként az ember bármit tud előírni. Álljál, itt van egy Mirja, a végrend itt nem abszolút érvényű. Van úgynevezett köteles rész, ebből csak nagyon nyomos okkal lehet kitagadni a majdani örököst. Jó, igen. Most, akkor hogy néznek ilyen halachikus végrendelet? Például az ember azt akarja, hogy a lányai ugyanannyit kapjanak, mint a fiúk. Ilyenkor azt kell, hogy az életében átadja nekik ajándékban. De átadja nekik ajándékban, lehet ezt feltételesen átadni. Egy, nálam maradt még tovább használatra. Kettő, én átadtam ezt ajándékban, de megvan még a lehetőségem megváltoztatni a véleményemet. Ami azt mondja, kellett legyen úgynevezett kinyene birtokba vétel, kellett legyen az egész vagyon fölött, de az ember azt mondja, ha nem változtatta meg a véleményét, akkor ez az ajándék most érvénybe lép, úgy, hogy a halála előtt egy órával átszáll annak, akinek kell. Nagyon sok rabbi nem csak azt mondja, hogy meg van engedve végrendeletet írni, hanem kérnek, hogy kötelező végrendeletet. Kérnek, hogy mindenképpen mondanak egy nagyon fontos végrendeletet írni. Több szempontból. Először az abban a szempontból, hogy a Tóra igaz, hogy nem ad, azt mondja, hogy a lánynak nem örökölnek. De közben az örökszülők nagyon sok esetben inkább a lánynak ápolják az örökszülők, mert a fiúk el vannak foglalva a munkában, a lányok valahogy inkább tudnak az örökszülőkkel foglalkozni. Ha ők foglalkoznak az örökszülőkkel, hogy lehet az utána nem kapnak a semmit a hagyatékból? Ez mind meg lehet oldani azzal, ha van egy végrendelet, ami halachikusan érvényes. Ugyanakkor azt mondanak a rabbik, hogy egy része a hagyatéknak adjunk át, egy része a hagyatéknak hagyjuk, hogy az halachikusan öröklődési elvekkel legyen elosztva. Mondjuk, hogy az egész vagyon az, most mondok valami számot, az egész vagyon a 100 ezer euró, akkor 10 ezer euró menjen el halachikusan, és a 90 ezer euró az legyen ott elosztva olyandékban, úgynevezett halachikus végrendeletként. Csak az egyik rabbi azt mondta, hogy egyszer jött hozzá valaki, egy öreg ember, és azt mondja, nagyon sajnálom, múlt héten írtam végrendeletet, és ezt nagyon-nagyon sajnálom. Erre kiderült, hogy nem írt végrendeletet talán egyáltalán nem rabbi segítségével, hanem tényleg szétosztotta a vagyot. Azt képzeld el, már két hete elosztottam a vagyonat, azóta a gyerekém már nem telefonálnak, már nem foglalkoznak velem, mert természetesen ez egy szélsőséges eset. Ezért van benne mindenképpen benne kell, hogy legyen, ha nem változtattam meg a véleményemet, azért ebből a szempontból az ember teljesen rendelkezik a vagyon fölött. Ez abból a szempontból is jó, hogy senki nem fog tudni visszaélni azzal, hogy ő már megkapta a vagyon, és elveszi a szülőtől. A szülő azt mondja, én úgy adtam ezt ajándékban, hogy meg tudom változtatni a véleményemet. Ján azt kérdezi, mi van akkor, ha van polgári végrendelet. A polgári végrendelet az nem ér semmit, mert ha nem halachikusan volt megírva, akkor az nem ér semmit. Lehet, hogy az ember elmegy állami bíróságra is érvényt szerez ennek, de az lopásnak számít. Mindenképpen kellett legyen halachikusan. Szerintem, ha a halacha azt mondja, nekem jár 30% a vagyomból, és a polgári végrendelet alapján csak 20%-at kap meg, akkor a testvérem eloptak tőlem 10%-at. Ezért nagyon fontos, hogy a végrendelet legyen megírva egy rabbi által, és nem árt, hogy a rabbi szinkronban van az állami törvénnel, hogy ne ütközön az állami törvénnel, de mert legyen megfelelő halachikusan. Legyen teljesen megfelelő. Erről is volt egy hosszú óra, különböző esetek és különböző lehetőségek. Ugyan például a két szülő végrendelkezik úgy, hogy az egyik meghal, akkor nem menjen át a vagyon egyenesen a gyerekekhez, hanem a másik. Azt mondja, a férj meghal, akkor a feleség örököljön, a feleség meghal, akkor a férj örököljön, csak utána menjen át a gyerekekhez. És akkor így ez is különböző lehetőségek volt, ez egy nagyon praktikus, hasznos óra volt ez az egész téma, és azt mondta, mindenképpen jobb, ha legyen egy érvényes végrendet, akkor biztos, hogy a gyerek között nem lesz vita, ez meg van írva, úgy lesz, hogy a szülő elképzelte. És természetesen az egyik legfontosabb feltétele végrendeletnek, hogy az ember nyilatkozik úgy, hogy a családtagok nincsenek körülötte, hogy ez ő saját akaratból teszi, és nem nyomás miatt. A nyomás miatt akkor nem ér semmit. A halakos végrendeletet is meg lehet változtatni. Tehát mondom, úgy kell ezt megírni, hogy az ember adja ajándékban, azzal a feltétellel, hogy nem változtatom meg a véleményet az életem során. Ha ha megváltoztatja a véleményét, akkor újabb végrendelet. Jó, nézzünk tovább. A további téma volt, hogy mi van akkor, hogy volt egy megtévesztés egy adásvételi dologban, ingatlan, vagy ingó dolgok, mikor lehet hivatkozni a megtévesztésre, mi az, ami számít megtévesztés, amivel meg lehet támadni az egész ügyletet, mikor nem. Ez is volt egy elég komplikált téma. Ami nagyon izgalmas téma volt, amikor Angliában valami olyan törvény lett, hogy ha valaki nem ad gettet, vagy egy zsidó nem ad gettet a feleségének, mit tudom én, miután már nem élnek együtt, és a feleség kért gettet, és nem adja neki, mint egy bizonyos idő út, nem emlékszem, mennyi időt mondták, akkor ez szexuális visszaélés szintén kezelik, úgy az ember mehet a börtönbe. Az ember visszatartott egy évig, két évig a gettet, nem adta meg a vállólevelet, akkor ez bántalmazás kategóriát jelent, és mehet börtönbe, kártérítés lehet kérni, és minden. Ami a célja ennek a törvénynek az volt, hogy segíteni, hogy ne legyen olyan, hogy a férj azt mondja, bosszúból, vagy ilyesmi, nem adok gettet, vagy zsarolja a feleséget, mondja le, vagy arról, erről akar gettet kapni. A probléma az, hogy egy gett, amit az ember ad nyomás miatt, mert fél a börtönbe fog kerülni, akkor az a gett nem érvényes. Szóval hiába adja a gettet, és állami bíróság azt mondja, hogy nézd csak meg, én adtam gettet, de a rabbinikus bíróság azt mondja, hogy a gett nem volt érvényes, mert félt a börtöntől. Például a rabbi feltette a kérdést, hogy konkrét eset, mennyi idő után most fog szabadulni a következő hetekben, és a kérdés az, mi van akkor, ami kijön a börtönből, és azt mondja, hogy szeretnék adni a gettet most. Egyértelmű, hogy azért szeretne most adni, mert nem szeretne újra kerülni börtönbe. Akkor ez nomasnak számít. És mi abban az esetben valaki, aki még nem volt börtönbe, csak hallotta, hogy lehet feljelenteni őt, és ezért adja a gettet, akkor az már kényszernek számít, vagy nem. Szóval ez egy nagyon... nagyon összetett probléma, hogy az állami törvény szeretne segíteni, de közben lehet, hogy még rontja is a gettnek az érvényesége. Utána volt egy másik téma, mert a hosszú-hosszú viták voltak, és az pedig az a téma, én is írtam erről egy, azt hiszem, hogy három részes cikksorozatot az Egységben, a lombik babyről, vagyis ugye az anyaság két részből áll. Egy, a nő adja a petősejtet, a másik dolog, utána maga kihordja a gyereket. Most hál' Istennek, a legtöbb nő, a döntő többség el tudja látni mind a két feladat, természetes módon születnek meg a gyerekek, és mindenki nagyon boldog, és mindenki nagyon szép és okos. Van abban az esetben, hogy az egyik, a kettőből nem tudja a nő egy nőt teljesíteni, vagy petesét, vagy nem tudja kihordani a babát. És erre van szükség egy béranyára, aki kihordja a gyereket, vagy egy dónorra, aki adja a petesétet. A kérdés az, hogy ki az igazi anyja a gyereknek. Egyszerűsítve a kérdés, az a halakikus anyja a gyereknek, aki a biológiai anyja, aki a petesétet adta, vagy az, aki kihordta őt. Mi a különbség? Több különbség van. A először nézzük a kisebb különbség, a kisebb különbség, nem tudom, nem is tudom, mennyire kisebb, az, hogy az ember nem tud házasodni a közeli rokonokat. A kérdés, ki az, aki rokonnak számít? A biológia anyjának a többi gyereke és rokona, vagy a béranyja, aki kihordta a gyereket? Az a, kik a rokonok, kikkel nem szabad házasodni. Ne legyen az, hogy valaki házasodik a saját testvérével. Az az egyik eset. Egyik probléma. Másik probléma az, mi van akkor az egyik nő zsidó, a másik nő nem zsidó. Akkor nagyon fontos tudni, ki az anyja, mert ha hogy zsidó-e vagy nem, be kellett érnie vagy nem. Erről vannak olyan rabik, akik érvelnek ebben az irányban, akik érvelnek abban az irányban. Azért mondom érvelnek, mert igazán döntés nem, igazán nem született. Vannak rabik, akik van egy hajlam, inkább így, inkább úgy, és igazi döntés nem nagyon született, egy pár kivétel van, de hát általában nem. Igazi döntés nem született, és van egy híres mondása, az Oyerbach Shlomo Zalman, Oyerbach rabbi, jeruzsálemi rabbi, aki azt mondta, én nem tudom eldönteni ezt a kérdést, mert nem találtam egy igazi forrás, ami alapján A vagy B oldalra el lehet dönteni. Úgyhogy az egyik rabbi azt mondja, amikor az Auerbach rabbi azt mondta, hogy én nem tudom eldönteni, ez azt jelenti, ismerem a forrásokat, de az egyik forrás se olyan, ami alapján dönteni lehet a kérdés. Ami azt jelenti, akkor 50-50%, hogy a biológia anyja számít, vagy a bér anyjának számít. Ez az egyik nem zsidó, akkor 50% az illető nem zsidó. Most, ilyenkor be lehet térni. Ha halachikusan betér, akkor ennek van előnye is, mert ha azt mondom, hogy betért, ha azt mondom, hogy halachikusan betértnek számít, akkor nincs rokonság. De hát ebben az esetben ez nem így van, mert nem lehetett eldönteni, van rokonsága, vagy nem zsidó, és be kellett térnie. Ha lehetne eldönteni, és akkor azt mondom, hogy biztosan, hogy az, hogy valamelyik a nem zsidó anyja az, ami számít itt, és betér, akkor nincs probléma testvérekkel, de ezt nem lehet eldönteni. A kérdés az maga a betérés. A betérés az azt jelenti, hogy az ember vállalja a zsidó vallást, a hitet és a micvákonak a gyakorlása. Probléma ott van, a gyerek nem tud vállalni semmit. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a Bédin, a rabinátus átvállalja, a rabinátusnak megvan az akarat, miért, mert a gyereknek ez jó. Ebben a családban én jobb, hát ha olyan családban él a zsidók, és olyan nem zsidó, az nem jó. Inkább térjen be, és akkor olyan lesz, mint a többiek, mint a szülők, akik nevelnek. A probléma az van, hogy betéríteni a gyereket, és csak abban az esetben van, amikor ez jó a gyereknek. Mi van akkor, a gyerek nem fog járni egy vallásos iskolába, nem fog kósert enni otthon, nem fog szombatot tartani, akkor miért jó a gyereknek, ha betérítették? Jobb, ha nem zsidó, és ezért nem baj, ha eszik nem kósert, vagy nem baj, ha megszegi a szombatot. De az, hogy mi betérítünk őt, és ettől zsidó lesz, és közben nem fog enni kósert, és nem fog szombatot tartani, az nem jó. Ezért a betérés akkor lehetséges, ha biztosítva van vallásos nevelés, szombat, kóserság és ilyesmi. Ha ez nincs biztosítva, nem vallásos zsidó családról van szó, akkor ez problémás. Erre a rabbi feltette a kérdést, lehetett kicsit könnyíteni ezen. Mit jelent könnyíteni ezen? Hogy még akkor is, ha nem olyan szigorúan tartják mindent, akkor is engedjük meg a betérést. Miért? Mivel csak 50%-a kell a betérés. 50%-a nem kell a betérés, mert a másik anyja, a zsidó anyja az, aki számít. Ha azt mondjuk, hogy nem zsidó anyja számít, akkor kell a betérés. Akkor a kérdés, hogy lehet egy kicsit könnyíteni. Erre a másik rabbi azt mondta, igaz, hogy csak 50%-os az igény a betérésre, de ha nem csinálsz egy 100%-os betérés, akkor nem, akkor megmarad az 50%-os probléma. Igen ám, de erre a rabbi válaszolt, hogy nem arról van szó, hogy, nem, ne, hogy egyáltalán nem lesz biztosítva a semmi, csak nem lesz olyan szigorúan biztosítva. Szóval erről nagy vita volt. És eleve, és ebből a kicsit átment a másik témához, hogy ezeket a kérdéseket már kell előre tisztázni, hogy az ember tudjon, melyik úton szeretne járni, melyik az, ami könnyebb, hogy betérési kérdés legyen, vagy egy vallásos családnál azt mondja, inkább betérés legyen, és akkor legalább nincs probléma egy másik családnak a gyerekével. Nem vallásos családnál inkább zsidó anyja legyen. A probléma az, hogy mind vigyázni kell, hogy ne legyen olyan tettesét, olyan valaki adja, ahol problémás lehet, hogy mamzér törvénytelen gyerek lesz, házas, nő, és szóval rengeteg kérdés volt, és nagyon-nagyon sokat ment az érveles oda, és vissza. A nagyon érdekes előadás volt a zsidóság igazolásáról, épp az ukrajnai zsidókról van szó, sok menekült van, és ellenőrizni kell az zsidóságuk, és általában ellenőrizni az a meglévő papírnak alapján, csak különböző tippeket adott, hogy mire kell figyelni, hogy lehet észrevenni a hamisításakat. Azt mondja, valaki, aki nem ismeri, hogy milyen papírok, hogy néztek ki a dokumentumok annó, akkor nem veszi észre, hol van a hamisítás. Mikor használtak orosz nevet, mikor használtak ukrán nevet, mi volt a sorrend, előbb orosz, aztán ukrán, vagy előbb ukrán, utána orosz, ilyen is volt. Nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, ott könnyebben lehet rájönni a hamisításra, mert a Szovjetunióban minden írógép másképpen voltak egy picit a betűk úgy, hogy a hatóságok tudtak egy, mitől tartottak röpírattól. Minden röpírattat, ami kézbe vettek, ami gépelve volt, akkor az írógép alapján tudtak azonosítani, hogy ez abban a városból, annál az embernek van ez az írógép. Nem volt rengeteg írógép, és minden írógépnek olyan, mint a kéz, az új lenyomatja van. És akkor mutatott is valaki hozott egy papírt, és azt mondja, ránéztem, és rögtön észrevettem, hogy eltérnek egy betűt egy picit. Mert más írógéppel írodott, és különböző más ilyen hasonló tippeket adott. Vagy egy másik eset, amikor egyértelmű volt, hogy ez a gyerek, az nem biológiai gyerek ennek az anyjának, hanem örökbe fogadott. Hát, és ez óriási probléma volt, és a végén sikerült kideríteni, megnézni az eredeti bejegyzést Ukrajnában, és kiderült, hogy tényleg örökbe fogadott, de egy másik zsidó családtól. A nagymama, aki az örökbe fogadott gyerek volt, ő nem is tudta a részleteket, vagy lehet, hogy már nem is élt közben. De mikor megnéztek a papírokat, sikerült kideríteni, hogy a nagymama tényleg öregbe fogadott, de zsidó családtal, úgyhogy akkor nincs probléma ebben az esetben. Természetesen óriási probléma az, hogy menekültek Ukrajnából a háború miatt, nem hoztak magukkal a papírokat. Erre azt mondja, Izraelben egy kicsit könnyebb ez a dolog, mert ha valakinek már van rokona az anyai ágon Izraelben, aki 5 vagy 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt már átment ezen, és már a rabinátusban jóval hagytak az a zsidóságot, akkor lehet, hogy nem is kell hozni külön papírt, hanem hivatkozik az első vagy második unokatestvér anyai ága, akkor csak be kell bizonyítani a rokonságot, és ha az az anya zsidó, akkor ez az anya zsidó. A lány testvére az szintén zsidó. lényegében miről van szó? Arról van szó, Izraelben, mondjuk itt egy nagy számítógép van. Mindenki, aki jön házasodni Izraelbe, akkor be kell bizonyítani a zsidóságát. Ha az ember már egyszer bebizonyította a zsidóságát, akkor az ő gyereke és unoka és dédunokja már nem kell bizonyítani a zsidót. Ez vannak olyan, akik mondjuk házasodtak a 40-es években, az 50-es években, akkor azóta nem kell külön újra ellenőrizni, csak be kell mutatni, hogy én vagyok annak a gyereke, aki 30 évvel ezelőtt házasodott Tel Avivban, aki annak a gyereke, aki 30 évvel korábban házasodott Jeruzsálemben, aki annak a gyereke, aki Heifán házasodott 30 évvel korábban, és ott volt a zsidóság ellenőrzése. De mindig vannak olyan emberek, akik első. Jött valaki Izraelbe, akkor neki kellett bebizonyítani. És ő, neki a szülei nem Izraelbe házasodtak, neki be kell bizonyítani a zsidóságot. Például Nachman fiam, aki házasodott Izraelbe, se én, vagy a szüleim, vagy a nagyszülem, se Bátseva, vagy a szülei és nagyszüle nem házasodtak Izraelbe, akkor ezért Nachman fiamnak be kellett bizonyítani a zsidóságot. De már innentől kezdve Nachmannak a gyerekéért már nem kell bizonyítani a zsidóságukat, mert ez már megvan. Megvan. Illetve egy másik gyerekem akar házasodni Izraelbe, akkor neki lényegében csak annyit be kell bizonyítani, hogy Nachmannak a testvére, vagy Nachman testvérének a fia, és akkor már jóval van hagyva. Lényegében vannak emberek, akik ilyen érzékenyen veszik ezt, hogy miért kérnek tőlem igazolást a zsidóságomról, lényegében mindenkitől kérnek. Én nem vettem zaklatásnak, vagy szégyennek, hogy Nachman fiamnak a zsidóságot ellenőrizni. Mondom, nagyon jó, legyen ellenőrizve, legyen már a nagy számítógében leírva, hogy zsidók vagyunk, és ezért nem lesz szükség a továbbiakban ilyen ellenőrzésre. A következő téma, az, amit én beszéltem, írtam erről a cikket, először egy rövidebb cikket a Vucsávetben, a hosszabb cikket az Egységben, talán a mostani Egység, ami a napokban megjelenik, vagy megjelent már, hogy a házasságlevél, a kötuba, hogy amit a halakha szerint egy házaspár, ami halakhikusan összeházasodott, feltétlenül fontos, hogy legyen meg a házasságlevél. Ha a nőnek nincs meg a házasságlevél, elveszett, újat kell írni, és addig nem szabad együtt élni. A probléma az van, hogy mi van akkor, ha menekültek Ukrajnából, minden írat ott maradt, akkor most mi van? Meddig lehet feltételezni? Meddig mondjuk az, hogy valószínűleg az a kötuba megvan, és mikor azt mondja, nem, már nem valószínű, akkor újat kell leírni. Például a II. Világháború után itt Magyarországon, illetve egész Kelet-Európában hazajöttek a zsidók munkaszolgálatból, Auschwitzból, mindenféle táborokból, és abban az esetben a férj is hazajött, és a feleség is hazajött, 98%-ban nem voltak meg az eredeti okmánynak. Első dolog volt elmenni a rabinátushoz, és kikérni egy újabb ketubát, úgynevezett ketuba de irhez, egy elveszett ketuba, pontosabban, ha elveszett a ketuba, akkor emiatt írnak egy újat. Ez volt az első dolog, mert nem akar, addig férj és feleség nem tud együtt élni. És a kérdés az, hogy meddig lehet mondani az, hogy az még megvan. És akkor halakhikusan hoztam a forrásokat, és magyaráztam a forrást, mert többféleképpen lehetne értelmezni a forrásokat, és utána még azt a különbséget is tettem, hogy lehet, hogy ma kicsit másképpen van ez a háborúban, mint régen. Most, amit én csináltam, az, hogy a legfontosabb forrásokat, amiről beszéltem, azt külön papírra idéztem, és szétosztottam mindenkinek, hogy könnyebb legyen követni a mondani valómat, mert ott lesz előttük a forrás. Igaz, és erre számítottam, és akartam is, ennek van egy hátrány is idézőjelben. Ott vannak a források, ezek a nagy tudású rabik átvesznek a forrásokat, és nagyon tudnak vitatkozni, mert másképpen értelmezik a forrást, és tényleg nagy vita volt oda-vissza. Én azt hiszem, hogy megvédtem álláspontomat, legalább a legtöbben azt mondtak, hogy én megvédtem az álláspontomat. A lényeg az, hogy a legtöbb esetben, kivéve egy ilyen Mariupol, akkor ott már nem valószínű, nem lehet mondani, valószínű, hogy még megvannak az okmánynak, mert az egész város már, majdnem az egész város már tönkrement, de máshol inkább azt lehet mondani, hogy inkább megvan, ez csak mondom tényleg két mondatban összefoglalva a konklúzió. Például egy eset, amit idéztem is, ez egy amerikai eset, hogy pénteken volt, kitört egy nagy tűz az egyik családnál, hál' Istennek mindenkinek sikerült időben elhagyni az égő házat, óriási nagy kár volt, és a háznak a nagy része elégett. Kérdés az, most nem lehet új ketubát írni, mert sábez van, kérdés, hogy kell-e új ketubát írni, vagy nem. És a rabbi azt mondta, a háznak egy része nem éget el, akkor már azt lehet mondani, hogy 20-30% nem éget el, akkor a ketubá is ez 20-30%-nak a része. Miért? Ennek az az alapja, hogy Hazaka, ami volt, ha tudunk tényként, ha tegnap így volt, akkor addig, ameddig nem tudunk biztosan, hogy megváltozott, akkor azt mondjuk, a korábbi helyzet az megmaradt. Szerintem kell valami, ami megváltoztatja az állást, és ez nem olyan egyszerű, mert tényleg kellett legyen egy biztos dolog, ami megváltoztatja, vagy szinte biztos. Most az előadásokon kívül természetesen a szünetekben, étkezések sorának sok mindent lehet megbeszélni, de azt a jó szokás vezetik be, hogy az étkezések során dróség vannak. Nem mély előadások, hanem kicsit ilyen drósek beszédek. Az egyik rabbi nagyon-nagyon szép történetet mondott el. Azt mondta, ez a történet, ami volt, talán 50, több mint 50 vagy 60 évvel ezelőtt. Azt mondja, volt egy halakoszt túlélő házaspár Lengyelországból, megérkeztek New Yorkba az egyik negyedben, Kew Garden Hillsben. Ott nagyon sok ilyen hagyományos zsidó volt, nem nagyon vallásosak, ilyen hagyományosak. Őt haszit háttérből volt, ő nyitott egy zsinagógát, hogy legyen, lényegében akart, hogy legyenek olyan zsinagóga, ami neki való, és akkor toborozta az embereket, hogy jöjjenek oda a zsinagógájába. Most sok éven keresztül nem volt gyerekük. Sőt, az orvosok azt mondtak, hogy mindenféle dolgok miatt, ami a háborúban, a halakoszt alatt történt a nővel, nem is lesz neki gyereke. De a házaspár nem adta fel, sokat imádkoztak, mindent megtettek, amit tudtak. Végén tizenvalahány év esküvők után végre megszületett egy kislány, az volt a neve, hogy Miriam. Jó, az volt a probléma, minden évben Pesachkor a szédernél, az volt a problémája, hogy még nincs gyerek, aki tegye fel neki a mám és tanul négy kérdést. És erre mindig szokott keresni valakit a környéken, meghívni a széderre, hogy ő egy gyerek, hogy tegye fel a kérdéseket. Egyszer meghívott egy 13 éves gyerek, épp nem volt valami nagyon vallásos, ilyen hagyományos gyerek volt, a rabbi meghívta, nagyon megtiszteltetés volt ez neki, eljött a rabbinak a széder, ez az volt a feladat, hogy tegye fel a kérdéseket, a mán és tanul a négy kérdést, amikor kell. A rabbi és a Rebbetzin között ott volt egy nagy Bobakocsi, és ott aludt a lány, a másik oldal, azt a másik oldal, ott ült a fő, szóval fő oldal, az asztal fő, ott ült a rabbi, tőle jobbra volt a Rebecen, kettő között volt a babakocsi, másik oldalon ott ült a fiú vendég. Jó, kezdődik a széder, egyszer csak a baba felébredt. No, próbálnak oltatni, de nem megy. A végén a rabbi azt mondja, elnézést, le kell fektetnem a gyereket, erre felmegy, volt egy emelet, emeletten, és akkor próbálja oltatni a gyereket, akkor hogy? Kezdett énekelni neki, és akkor közben ilyen táncolni oda-vissza, közben a gyerek elaludjon. Miért énekelt neki? Úgy énekelt egy idis dalom, hogy vigici zájna jíd, hogy vigici zájna jíd, milyen jó zsidónak lenni. És közben ilyen táncolt, és neki volt mit táncolni, a halakasz túlélő volt, hálás volt az Istennek, hogy túléltek, hálás volt az Istennek, hogy végre van gyerekük, és hálás volt az Istennek, hogy zsidó. És erre így táncolt, és oda-vissza, nem hangosan, de hát közben oltatta a gyereket, azt mondja, negyed óra, 20 percen keresztül volt ez a tánc. Azt mondja, közben a gyerek, a baba kezd végre elaludt, de azt mondja, mi közben a dallam a gyereket eloltatta, közben a fiúnak lent a lelket ébresztette. Mert olyan mély hatása volt ez a fiúra, hogy a rabbi táncolott 20 percen keresztül, hogy vigici zájna így, milyen jó zsidónak lenni, hogy akkor a gyerek eldöntette, hogy ő jesivába fog járni, vallásos lesz, és vallásos családot fog alapítani, és a végén tényleg az történt. És akkor mire mesélte ez? Azt mondta, ez a mi feladatunk rabbiknak, pláne most a Covid után, amikor sok ember leszokott a zsinagógáról, ébreszteni a lelkeket, és visszahozni a zsidóságba. Azt mondja, honnan ismerem én ezt a történetet, mondja manchesteri rabbi. Honnan ismerem én ezt a történetet? Mert én voltam az a gyerek. Én voltam az a gyerek, aki ott ült, és hallotta, hogy a rabbi táncol, ő végig szüzájna ír, és olyan mély benyomást tett rám, hogy ennek köszönhetően jártam Jösiban, és rabbi lettem, és az életemet szenteltem a zsidó nevelésnek. És azt mondja, annyi év után idén, egy hónappal ezelőtt volt valami ünnepség, talán egy bármicsa, vagy egy hajvágás ünnepség, egy déd unokájának kint New Yorkban, és erre az évek során tartotta a kapcsolatot ezzel a Miriam lányal, mert úgy érezte, hogy ez a házas pár, az neki szellemi szülőknek számított, közben az a lány nagymama már is házasodott egy rabbival, egy rebecenet. És mondja neki, de azóta nem találkoztuk. Azt mondja, figyelj, lesz most egy ünnepség, kérem, gyere el. Szívesen eljött. Azt mondja, a rabbi, hogy mutatkozott be az a rebecen a gyerekeimnek, unokáimnak? De azt mondja, én vagyok a Miriam a babakocsiból a széderen. Minden gyerek tudta pontosan, miről van szó. Azt mondja, annyiszor meséltem az egy gyerekemnek, hogy minek köszönhető az, hogy én rabbi vagyok, és itt vagyok, és ezzel foglalkozok. Szóval ez nagyon, nagyon erős hatással járt ez az egész, ez a történet, ez nagyon megérítette mindenkinek azt, hogy én vagyok az a gyerek, és ennek köszönhető vallásos vagyok, rabbi vagyok, és foglalkozok a gyerekekkel, a zsidó gyerekeknek a nevelésükkel. Szóval sokat beszélgettünk, sokat vitatkoztunk, sokat eszmecsere volt, de nagyon-nagyon kellemes volt. Egyetlen probléma az volt, hogy ahelyett, hogy 8 óra, este 8 óra 20-kor indult volna a vízer, egy jó 3 órás késéssel indult. Most szintén jött hajnal 3 után érkeztem haza a lakásomra. Ez az egyetlen hátrány, rossz élmény volt ennek az egésznek az egész konferenciának. Most előbb volt egy kérdés, ha mi van akkor, hogy az illetőnek csak lánya született, gondolom, hogy ez a öröklődési törvény, benne van a Tórában, ez volt Szlofhad lányainak a kérdésük, hogy mivel apának nincs fia, csak mi vagyunk, erre ezt mondta az Isten, ha nincs fia, akkor a lányok örökölnek. Jó, volt előbb, azt hiszem, még egy kérdés. Igen, Ján azt kérdez, mennyi ideig kell getet adni. A halakában egy érvényes házasság után 20-30-50-100 évvel később is mindegy, mióta élnek külön, a házasság ugyanolyan érvényes. Azt hiszem, hogy a magyar jogban azt hiszem 24 hónap vagy 12 hónap után, de mindenképpen 24 hónap után már lényegében már a házasság nem érvényes, a bíróságnak csak ki kell mondani az, hogy nem érvényes. Már nem kell érvelni, mert azt mondja, a házasság már nem létezik, már nem élnek együtt már mióta. A zsidóságon azt mondja, hogy a házasság létrejött, addig, ameddig nem bontanak azt fel, addig érvényes ez a házasság, amíg akar is 50 vagy 100 évvel később is. Azt hiszem, hogy a többi kérdésre válaszoltam. Jó, akkor köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, holnap majd folytatjuk a tanulást a Zohárban, a Kábalának az alapművéből, ez lesz hétfőn, kedden a Hasid történeteket lesznek, szerdán kérdezze rabit, jöjjetek el, tegyetek fel jó kérdéseket, és csütörtökön pedig egy kabbalisztikus gondolat a heti szakasz. Ezen kívül most lesz a szerdán 3.46-tól 3.47-ig, lesz az az óra a szombati, bevezető a szombati törvénybe, ez már a negyedik előadás ebben a sorozatban, és most a mukce törvényt fogunk átvenni. Mindenkit szeretettel várom, de nem a Facebookon, hanem csak személyesen a Keren Alba az Hakare körült 20-ban 3.46-tól 3.47-ig szerdán. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!